Európa identitása, hatodik rész. A szekularizáció kezdetei. Az előzőkben két átalakulási folyamatot vettünk végig, és most egy harmadik átalakulási folyamat és vizsgálat tárgya kell legyen, amelyet a francia forradalom messzire elhallatszó harcsonája indított el. A Sacrum Imperium, a Szent Birodalom politikai valóság ugyan már a kései középkor óta a széthullás jeleit mutatta, és a történelem értelmezéséhez is egyre kevésbé tudott meggyőző keretet biztosítani. Az a szellemi keret azonban, amelyet képviselt, s amely nélkül Európa nem jöhetett volna létre, csak ekkor tört szét kézzelfoghatóan is. Mind a reálpolitika szintjén, mind szellemi szempontból igen jelentős eseménnyel állunk szemben. Szellemi szempontból azt jelentette, hogy nem számít elfogadottnak többé a történelem és az állam szakrális megalapozása. A történelem már nem egy előzetesen létező és az időbeli folyamatokat meghatározó isteni elgondolás szerint ítélhető meg. Az állam immár teljességgel szekuláris valóságnak számít, amely racionalitáson és a polgárok akaratán alapul. A történelem folyamán a francia forradalommal először jön létre mindenestül szekuláris állam, amely a mitikus világnézet megnyilvánulásának bélyegzi azt a felfogást, miszerint a politikum garanciái és normái az isteni szférából fakadnak, és magánügyé nyilvánítja Istent, amelynek nincs helye a közös szándékok rögzítésének nyilvános folyamatában. A közös szándékok megalapítása kizárólag az értelem feladatának tűnik. Az értelem pedig úgy tűnik, nem tudja egyértelműen felismerni Isten létezését. A vallás és a hit az érzés területére, nem pedig az értelem szférájába tartozik. Istennek és az isteni akaratnak többé a francia forradalom óta nincs jelentősége a nyilvánosság szempontjából. Így módon a 18. század végén és a 19. század elején újfajta vallási szakadás következik be, melynek súlyát ma egyre jobban érezzük. Az európai nyelvek egy részében nincs is rá szó, mivel bizonyos területeken, például Németországban, lassabban éreztette a hatását. Az új latin nyelvek a keresztények és a laikusok kettőségeként emlegeti ezt. A két csoport közötti feszültség az elmúlt két évszázadban mély árkot vájt az új latin népek életébe. A protestáns kereszténység eleinte könnyebben teret tudott adni a liberális, aufklérista a felvilágosodás híve követője, tehát a protestáns kereszténység eleinte könnyebben teret tudott adni a liberális eszméknek, mert ezek a saját szférájukban megjelenő elgondolások nem feszítették szét a protestantizmusban meglévő alapvető keresztény konszenzust. A régi birodalmi eszme kitolódása a reálpolitikai téren abban jelentkezik, hogy azok a népek, amelyek identitása korábban ahhoz kötődött, hogy egységes nyelvi területeket alakítottak ki, immár végérvényesen a történelem egyedüli és valódi szubjektumának mutatkoznak, vagyis olyan rangra tesznek szert, amely korábban nem illette meg őket. Az ekkor már sokrétűvé váló történelmi szubjektumok robbanó ereje abban figyelhető meg, hogy a nagy európai nemzetek egyetemes küldetést tudattal kezdtek fellépni, ami elkerülhetetlenül azt eredményezte, hogy konfliktusokba kerültek egymással. A konfliktusok halálos erejét pedig a 20. század folyamán gyötrelmes tapasztalatok tanúsították.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.